hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó napot kívánok! Könyvben utazunk a következő órában itt a hétvégi menetrendben. Benyák Zoltán Requiem trilógiájának második kötetéről szól a mai epizód. Paradizóban különös, rossz dolgok történnek, ahogy közeledik az ezredforduló. A városvezető ördögi figura, a rendőr korrupt, a helyi javasasszony boszorkányként üldözik. Van itt egy angyal is, sőt a szerelem is megcsillan, de a legfontosabb kérdés, hogy ki az, akin a város jövője, a valódi értékek átmentése múlik. Hogyan menthetnék meg Paradizó lakói a városukat? A változásról, az emberek felelősségéről is szól Olá Andrea beszélgetése.
Hogyan menthetjük át a jövőnkbe azt, ami ma igazán értékes? Benyák Zoltánnak fontos ez a téma, erről szól a trilógiája, amelyben ördögi és angyali teremtmények is vannak, de a konklúzió az, hogy a jövő csak az embereken múlik. Az író a fikciót a valóságos elemekkel egészen sajátosan elegyíti, erről is szó lesz majd ebben az adásban. Ugye velem töltik ezt az órát? Paradizóba beköszöntött az évezred legforróbb nyara. A tavasz tragikus eseményei után a város új vezetés alatt próbál boldogulni a polgármester székébe. Egy könyörtelen és meglepően fiatal ember, Vernon, kerül, aki vasszigorral nyomja el a polgárok ellenállását. Benyák Zoltán misztikus trilógiájának második kötetében a szereplők egyre mélyebbre süllyednek a rejtélyek mocsarában, miközben az ezredforduló kérlelhetetlenül közeledik. Ezekben a hónapokban van, akinek sikerül a különleges képességeit továbbfejlesztenie, van, akinek fájdalmas csalódást hoz a nyár, sőt, a szigeten rakadt motoros banda tagjai majdnem oda vesznek. A város doktora pedig, aki eddig óvta a helybelieket, most az emlékeit és a gondolatait elvesztve bolyong a város csatorna rendszerében. Benyák Zoltán Requiem trilógiájának első kötetéről, a Különös tavasz emlékezete című regényről már beszélgettünk korábban itt a Könyvben utazomban, most itt a Requiem második kötete, egy forró nyár emlékezete, amely érzésem szerint sokkal sötétebb hangulatú, mint az előző. Hogy miért lett ez ilyen, arról kérdezem az írót.
Valószínűleg akkor a hangulattal rendben lesz minden, mert ez szándékos így, hogy a tavasz egy kicsit megmutatja a városnak a múltját, ahol az egész Requiem történet játszódik. Ugye a Paradizó városában vagyunk, és a szereplőinknek is meg kell ismernünk a múltját, az egy könnyedebb hangvételű. Most a nyárra viszont érződik, hogy valami készül a városban, valami nem lesz ugyanaz, mint előtte, és a szereplők is egyre nehezebb helyzetbe sodródnak, és ezért van valószínűleg ez a dárkosabb hangulat, ez szándékolt így, és növekedni fog a konfliktus kicsúcsosodásáig a harmadik kötet végéig.
Még sötétebb lesz?
Vagy legalábbis tartja ezt a szintet. Azt elmondhatom, hogy 1999-ben játszódik a történet, és szilveszter éjszakáján lesz vége, amikor az ezredfordulóhoz érünk, mert ez a Requiem ugye a korszakváltásoknak a története. Uh-huh. Úgyhogy folytatódik ez a trend, és egyre nehezebb sorsüt a szereplőknek, aztán meglátjuk, hogy ki éli túl, és ki nem.
A legfontosabb szereplőkről, akik velünk maradtak ebben a második regényben, és azok is, akiknek az emléke maradt velünk ebben a második regényben, beszélnünk kell. Sok a mágia ebben az első kötetben, ugye van boszorkányunk, uh-huh, és van angyalunk, és vannak nagyon erős férfi karakterek. Kik a legfontosabbak neked? Csak azért, hogy képbe helyezzük a hallgatókat.
Azzal kezdeném, egy kicsit előrébb lépek, hogy a Requiemnek a szerkezete és mind a három könyvnek egy kicsit eltér a hagyományostól. Ha emlékszel az első kötetre, akkor volt két ilyen blokk, amivel nyitottunk, ahol kettő szereplőnek a múltját ismertük meg. A második kötet elején ugyanez van. Megint fogok két szereplőt, és megmutatom a 99 előtti dolgaikat, és a harmadik kötetben is egyébként ugyanaz lesz. Na most a második kötetben a fő gonoszunkat, aki egy fiatal srác, és ugye Vernon névre hallgat, és színházigazgató, és valamiféle terve van ezzel az egész várossal, neki a múltját ismerjük meg, ő, ha van főgonosz ebben a történetben, akkor ő az, és ha nem is a motivációt, de a stílusát mindenképp meg fogjuk ismerni, és ettől lesz egy kicsit bajos hangulatú, hogy ő milyen könnyen, nem is az, hogy elbánik az emberek, hanem ismeri az emberi jellemet, a habitust, és ezért tudja az egész várost az ujja köré csavarni. Aztán a másik előtörténet a Carmené, aki egy katona hölgy, Na, ez a legérdekesebb szerintem az egész történetben. Ugye ő orosz származású, és egy olyan jelenet sort írtam neki, hogy a polgárháború zajlik ott az ex-Szovjetuniónak a területén, egy polgári városban harcok dúlnak. Senki nem fogja nekem elhinni, hogy én ezt nem az ukrajnai háború miatt írtam bele, de nem. Ez 2 évvel azelőtt készült, mielőtt bármi történt volna Ukrajnába. És nem mondom, hogy most a Benyák Zoli látja a jövőt, de valószínűleg ráhibáztam erre az egészre, és soha nem fogja nekem senki elhinni, de meg azt mondják majd, hogy próbáltam az aktualitást beleszőni, és ez mennyire díjazandó, de nem. Itt tényleg véletlennek úgy hozták, hogy amit leírtam, az sajnos itt a véres valósággá vált, és ennek a hölgynek, aki a katonapályára lépett, ennek ott hely kell állni, és utána az ottani döntései majd rávetülnek a paradízóbeli eseményekre is. Aztán vannak a motorosok, akiket nagyon szeretek, ugye ők a szabadságnak a szimbólumai.
Carmen is hozzájuk tartozik.
Így
most
van,
már.
Igen, és akkor van még a Sam, és az Eli, aki a két másik férfi tagjának, a motoros bandának, és nincs már velük a mentoruk, mert ugye ő már nincs velük. Tudom, hogy...
Csúnyán nézek most, azért nevet, de nagyon sajnáltam az első részben.
Igen, de látod, hogy felbukkan megint, és megígérem, hogy a harmadik kötetben is fel fog bukkani, úgyhogy azért...
Tehát nyomokban még Sándort tartalmazza a könyved, az új könyved is.
És itt maradtak a vezetőjük nélkül, a prófétájuk nélkül, és meg kell tanulniuk bízni egymásban. Na most Sándor volt annyira leleményes, hogy rájuk hagyott egy titkot, és mindegyikre csak egy részét a titoknak, és nekik hármuknak meg kell tanulni bízni egymásban, és összefogni, hogy ennek az egésznek a végére járnak, hogy ők miért lettek idehívva a Paradízó városába, és mi a dolguk itt. A második kötetnek a tetemes része erről szól. Az, hogy mit találnak, és mi volt az ok, azt nem mondhatom, mert csak azok tudhatják maga, akik elolvassák a könyvet.
Beszéljünk a te kedvenc szereplődről, Pestis doktorról.
A doktorról. Hát a doktornak sincs könnyű sorsa ezúttal, ugye neki van egy fejlővése. Konkrétan van egy golyó a koponyájában, és nem most, hanem az első kötet előtt, tehát a múltban történt, majd lehet, hogy ez is ki fog derülni, de ő ugye már úgy kezdi ezt az egész sztorit, hogy neki van egy golyó a fejében, és most kap egy másodikat, és ez azt eredményezi, hogy teljesen elfelejti a múltját, meg az egész korábbi eseményeket, hogy ő elkezdte kinyomozni azt, hogy mi folyik itt, és a városnak a csatorna rendszerében kóvályog és ténfereg. Nagyon szerettem ezt megírni, nagyon fájdalmas volt, sajnos az életből tudtam meríteni, mert volt a rokonságomban olyan, aki demenciával küzdött, és élőben meg tudtam tapasztalni, hogy milyen ez. Hát mikor a legértékesebbet vesztjük el az emlékeinket, az valami borzalmas, és én tudtam, mikor azt átéltem, tudtam, hogy hát ez nem egyszer fog visszaköszönni az írásaimba, és itt volt az alkalom, hogy a doktor elszenvedje ezt az egész traumát, hogy elveszti, tehát úgy nyomozni, hogy nem emlékszem rá, hogy mi volt a feladat, úgy azért nem könnyű, és ennek ellenére ő próbál helytállni és kizökkenni ebből az egészből.
Az első kötetben van egy technikája, Magnóra mondja a napi Igen. történéseket, hogy meglegyenek legalább, mert tudja, hogy el fogja felejteni az első lövés miatt, vagy az Igen. golyó miatt, ami a fejében van. Itt viszont teljesen üres lap.
Igen, lement a mélyére. Nem, azért a tudatnak a mélye is, a városnak a mélye, tehát próbáltam ezt kicsit összehozni, és hát gyakorlatilag az esélytelenek nyugalmával megy, de fel kell fedeznie magában az igazi orvost, és mert a csatorna mélyén azért fognak történni dolgok, amit ő újra orvos lehet, és orvosnak érezheti magát. Azt hiszem, hogy a harmadik kötet elején lesz neki egy saját blokkja, ahol megismerjük a doktorrá válásának a mechanizmusát. Beszéljünk még a Valériáról, meg a Lukréciáról, Igen. akik szívem szottjai, és ugye a Lukrécia a vénboszorkány, a Valéria meg a gyerekboszorkány, ők egymásra lettek utalva az első kötet végén, és ez a unoka-nagyanyó kapcsolat, ezt nagyon jó volt csinálni, és ez itt a második kötet, az Én birodalom visszavágom, mikor a lánynak ki kell tanulnia, nem is csak a boszorkány praktikákat, mert itt a felszínen tűnnek ezek csak boszorkánynak, de igazság szerint ők nők, ők a nők. Tehát megérzik azt, mikor a másik hazudik. Itt vannak fizikai megjelenései is ennek a dolognak, de ezt tudjuk, hogy ez egy női készség, és én ezt akartam itt velük ábrázolni, hogy mit jelent nőnek lenni egy ilyen időszakban, és milyen feladatai és küldetései vannak egy nőnek, ami sokszor a férfi számára láthatatlan, de mégis ő kell mozgassa a szálakat, háttérből kirántani a férfiakat abból a gödörből, ahova besüllyedtek, stb. Nekik is van egy kis kihívásuk, nem is kicsi. A történetben megvan a maguk tragédiája, de szintén nem tudok elmondani mindent, majd az olvasók megfejtik. Uh-huh. És még a rádiós fiúról harcoljak egy szót. Ugye ő szerelembe keveredik a Valériával. Nagyon hálás volt tini szerelmet írni, mert egy kicsit én is visszaléphettem abba a korszakomba, amikor ennyi idős voltam. Nem is értem, hogy miért nem állandóan csak szerelmes regényeket írok. Valószínűleg azért, mert nagyon vonz a misztikum és a megfoghatatlan része a világnak.
Majd a rádiós fiúra is visszatérünk, de még Lukréciáról, Valériáról és a nőkről általában még annyit, hogy ezért elképesztő, hogy milyen múltat adsz például ennek az idős boszorkánynak, hogy milyen gyerekkort adsz, vagy az anyjának milyen életfeladatot, és hogy azt figyeltem, hogy itt vannak erős férfiak, de ezért itt a nők kőkemények.
Igen, nagyon, nagyon jó volt a Lukréciát írni, mert az a igazi, nem is az, hogy zsémbes öreg asszony, hanem az a sokat látott neki, már nem tudsz újat mutatni, és úgy kell a hóna alá vegye, vagy a szárnyai alá vennie ezt a lányt, hogy felnevelje és elindítsa az életbe, és hát nincs is túl sok ideje erre. Nagyon szeretem kidolgozni a múltjukat, ugye is itt Budapest is bele volt szőve minimálisan egy kicsit a történetbe, bár ugye ez nem Magyarországon játszódó regény, de valamiért ez megfigyeltem, hogy néha elkanyarodok a fő cselekménytől, és imádok a szereplőkbe úgy beleülni, hogy lássam a múltját, és kitaláljam az apró csavarig az utolsó szögig azokat a részleteket, amitől az lett, ami szerepel ebben a történetben.
De egy megdöbbentő krimit száll ez. Uh-huh. A rádiós fiúra azért térjünk vissza, mert ugye a város, ez egy ilyen élő lüktető város, bár most inkább leszállóákban van ebben a történetben, hogy ez a fiú olyan, mint egy krónikása ennek a városnak, minden reggel beköszön. A másik krónikás ugye Pestis doktor, mert ő meg az éjszakát látja, és korábban ugye, amíg Magnóra mondta, hogy mi van a városban, mit tapasztal, hogyan változik, akkor ő azt észlelte. Szóval ők mindketten valahogyan a város ütőerén tartják a kezüket, vagy hogy mondjam. De hogy mi a különbség a kettejük látásmódja között?
Egyébként nagyon jól mondod, a doktor inkább az éjszakai városért felel, a fiú, a rádiós fiú pedig a nappalért. A doktor egy analizálóbb alkat, ő azt vizsgálja, hogy mi történik a várossal, mi ez a deformáció, mik a folyamatok, amik átmennek, mi ez a betegség, ami itt terjed. A fiú meg inkább előtte halad, ő egy spirituálisabb vezető, és próbál egyfajta iránymutatást adni, egy megfelelő hangulatba terelni ezt az egészet, meg ezt a várost. Úgyhogy talán ez a kettejük közti fő különbség.
Ő az a fiú, ez a rádiós fiú, aki reggel köszönti a helybelieket, igen, aki fölhívja őket, és megkérdezi, hogy éppen aznap milyen a közérzetük.
Imádtam a
zenét, jó zenéket ad.
Mi volt az a tévésorozat a 90-es években? Miért éppen Alaszka? Abban volt egy karakter, aki ilyen rádiós fiú volt, és valamiért iszonyatos hangulatot ad egy történetnek is, meg szerintem egy városnak is, hogyha nem ezer rádióadója van, hanem egy, és van egy ismerős hang, akit soha nem látok, de minden nap hallok, és ráadásul ő nem csak annyiban merül ki, hogy na akkor fölkeverem a következő dalt, és kész, hanem monológokat mond, és próbálja egyfajta lelkiösvényen terelgetni ezt a közösséget. Mondhatnánk, hogy a lelki pásztora, úgymond a rádión keresztül Paradízónak. Uh-huh.
Zenékről beszéltünk, és itt nagyon nagy jelentősége van a zenének. Ahogy írod, hogy mi szól, uh-huh, vagy milyen dalszöveg szólal meg valakinek a fejében, akkor ott az olvasó is végül további mondatokat úgy olvasol, hogy megy a fülében, mert ezek ismerős dalok.
Bevallom, szeretem a rock and rollt nagyon. Nekem van otthon gitárom, és szoktam is prüntjögni. Kölyökkoromban még zenekarba is játszottam, és ha valaki Benyák Zoli könyvet olvas, akkor szoktam azt a visszajelzést kapni, hogy szinte látom magam előtt peregni a filmet. Mindig figyelek arra, hogy ne csak üres párbeszédek legyenek, illetve úgy üresek, hogy ne csak a száraz párbeszédek, tehát az mellett, hogy legyen tartalma, legyen a világ megfestve. Én azt akarom, hogy az olvasó lássa az utcákat, érezze a szelet, az öblöt, a fákat maga körül, minden egyes apró részét Paradízónak. Itt most egy kicsit tovább is
mentem. Érez a csatornaszagot?
Az meg főleg. De próbáltam azokat a mellékszereplőket is, a város csavargója. Hát nincsen város, ha nincsen csavargója. A trafikos fiút, akik csak egy-egy fél mondatra bukkannak fel, de föl fognak bukkanni mind a három történetben. és aki végigér a Requiem végére, annak ismerősei lesznek, minthogyha a saját városában járna, olyan lesz Paradízó városa is, és így igyekeztem megfesteni. Na most nem csak a kép fontos, hanem a hang is, és én minden érzékszervet le akarok támadni, és ezért fontos az, hogy néha dalokat szólaltassak meg a szövegen keresztül, és hogyha tényleg elkezd az olvasó fejében a dal szólni, segíti a hangulatot, támogatja a mondani valót, stb.
Mondasz példát, hogy milyen dalok?
Szerintem az Eagles-től a Hotel California biztos szerepelt. Valamelyiknek az elején van Bob Dylan, talán ami érdekes, mert nem szoktam sokszor Bob Dylant hallgatni, de van egy-két olyan szövege, ami totálisan egybevágott a Requiemnek a korszak változásával, hogy figyeljetek emberek, mert nem vár rátok a jövő, elsüllyedtek, mint a kő. Most éppen jól fordítottam, de ennél azért bonyolultabb. Tehát annak a dalnak is stimmelnie kell a témához, mert önkényesen nem kerülhet be. Itt minden egy nagy koncepciónak a része, ez egy szöveggel festés három köteten keresztül.
Van egy ilyen megdöbbentő figura, akiről beszélnünk kell, és neki az lenne a dolga, hogy segítse az embereket, mert hogy az egyház képviselője, de hát nem. Láttunk már ilyet regényekben, főleg történelmi regényekben, hogy egy egyházi vezető lesz a főgonosznak a partnere, segítője. A manipuláció itt nagyon fontos egyébként, az emberek manipulálása. Valahogy Paradízó fogékony lett erre ebben a kötetben.
Igen. Ez lehet, hogy nem éppen az ezredforduló korszakváltásának a allegóriája, hanem egy sokkal korábbi év, mikor az intézményesített vallás, és most mindegy, hogy az katolikus vagy bármilyen legyen, a régi pogány hitvilágot eltapos és megöli. Gyakorlatilag egy ehhez hasonlót látunk itt is, ebbe a korszakba helyezve, de itt erről van szó, hogy már nincsen benne az a tisztelet az ösztönös vadság iránt ebben az egyházi szemében, amit például a Lukréciáék megtestesítenek, ezt az őserőt, és ő ezt elítélendőnek tartja. Meg hát megvannak a maga kis politikai célja is, mint általában, hogyha bármilyen vallást intézménybe rendezünk, akkor megjelenik benne az ember, mint politikai tényező, és megfertőzi előbb-utóbb, és egy teljesen jó ideológiát, egy nemes dolgot, mint egy vallás el tud rontani a önkényes kis vágyaival.
Hát és milyen könnyen ráveszi az embereket, hogy támadjanak arra, aki Igen. egyébként megmentette őket sok esetben, gyógyította Igen. őket.
Bár a Lukréciának van ott azt hiszem egy olyan félmondat, hogy ha valakinek jót teszek, akkor az másiknak rossz, mert mivel az emberek szeretik gyűlölni egymást, tehát hogyha valakin segítek, akkor azt egy másik utálni fogja, hogy neki segítettem, és ezt használja ki valószínűleg ez a pap.
Ugye a városról úgy beszélünk, és már az első kötet kapcsán, és amikor interjúztunk, úgy beszéltünk, mint egy ilyen önálló entitásról. Ő mozog, él, romlik, tényleg mindent érzünk, ami történik vele, de hogy milyennek álmodtad meg ezt a várost? Minek a lenyomata az, amit olvasunk róla?
Ezt lehet, hogy nem mondtam múltkor. Esztergomi.
Nem, ezt nem mondtad.
Én Esztergomba jártam 1989-től 90-től 95-ig technikumba, és én imádtam Esztergomot, nekem a felnőtté válásomnak az egyik mérföldköve. Én egy kis faluból származom, Pest megyéből, és az volt az első olyan mozzanat, mikor nekem el kellett jönni otthonról, és bejárni egy nagyobb városba, úgyhogy a katedrális, ami a Paradízóban szerepel, az az esztergomi bazilikának a lenyomata. A Piac utca, ahol a Valéria almát lop gyerekként, az az esztergomi Piac utca, ami sajnos ma már nem úgy néz ki, mert voltam idén, és teljesen felújították, de amikor én oda jártam, akkor középen meg volt süllyedve a sok embernek, ahogy jártak rajta, fabódék voltak, a buszpályaudvar is már nincs meg, de 90-es években ilyen volt a buszpályaudvar. Nekem Esztergom a szívem csücske, nem írtam bele sehol, tehát nincs így kimondva, de majdnem minden ízében. A kereszteződésnek majd az utolsó kötetben lesz nagy szerepe, az az esztergomi kereszteződés a főtér környék. A Millennium tér, az is ott van a főtér mellett Esztergomba, ahol ugye Vernonnak mindenféle gonosz tervei vannak ott egy sziklával. A híd, amit fölrobbantanak, azaz esztergomi, stb. Stb. Mindent átneveztem, vagy majdnem mindent, egy-kettőt úgy, a repülőtér, az esztergom melletti repülőtér. Én minden évben egyszer-kétszer mai napig elmegyek, és én mai napig nagyon szeretem meg. Hát főleg azért, mert én ott lettem először szerelmes, ott találkoztam először a haverokkal. Az első akkordot, ahogy egy gitáron le kell fogni, azt egy esztergomi srác tanította nekem. A legszebb éveimet ott töltöttem, és valahogy egy kicsit ott is ragadtam. És nem is értettem egyébként, túl vagyok már egy pár könyvön az időbolondjain, a nagy illúzión, ami a Benyák Zoli kétfajta regényt tud írni, ezt el kell mondanom, úti regényt, meg városit. Az úti regény az általában, amikor a két szereplő át kell a fél világon, és akkor megtörténik velük minden. A városi regény meg olyan, hogy bezáródik a város, fogságba ejti a szereplőit, és akkor valami történik. A Requiem abszolút a városi regény kategória, de még soha ennyire erős nem volt, azt gondolom, hogy tényleg fogtam Esztergom térképét, kisadíroztam róla az utcákat, és elkezdtem fölrajzolni, hogy itt lakik Lukrécia, itt lakik a Sándor, itt találkoznak a motorosok, milyen kocsma, hol van, stb. Igyekeztem minden részletet kitalálni.
Benyák Zoltánnal Requiem trilógiájának második kötetéről Olá Andrea beszélgetett. Pár perc múlva folytatódik ez a beszélgetés, maradjanak velünk.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.